Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Köszönöm szépen, hogy elfogadta ismét
a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat.
A következő nagyjából 50 percben beszélgettünk az orosz-ukrán háború fejleményeiről, és természetesen Izraelről, Gázáról és a Hamaszról is. Kezdjük azzal, hogy most már több mint 1300 napja tart az orosz-ukrán háború, és az elmúlt napokban bizony történtek az Európai Unió területére is drónberepülések voltak, légtérsértések. Összességében ez milyen szintű eszkalációnak tekinthető?
Ezt akárhogy is nézzük, egyértelműen eszkaláció, tehát ez nem kérdés, hogy ez most eszkalációnak fogható fel. Egy új fázis kezdődött azzal, hogy Nyugat-Ukrajna területét természetesen most már egy ideje támadják. Ennek lehet, hogy része az is, hogy véletlenül időzőben mondtam a véletlent, a másik oldalra téved egy-két drón, esetleg esetenként rakéta, és hát azt mondjuk nagyon mérsékelten szokták azért alkalmazni, de mindenképpen egy új fejezet kezdődött ezzel, hogy Európai NATO országok területén landolt egy-két ilyen eszköz. Ennek két célja van. Tehát eleve meg kell abba egyezzünk, és én egyértelműen ezt a nézőpontot vallom és hiszem, hogy ez egy teszt volt. Tehát semmiképpen nem mondható az, hogy támadást indítanának, mert fegyvert nem találtak egyiken sem, és nem volt robbanóanyag sem. Tehát nyilvánvaló tesztelték a NATO rendszerét. Na most, aki foglalkozik a NATO-val, az tudja, hogy a NATO-nak egységes légvédelmi rendszere van. Tehát, hogyha én egy ország ellen küldök néhány drónt, és itt több mint 20-ról volt szó egyszerre, akkor megtudom azt, hogy milyen a reagálás. Ha utána még egy másik ország, hát Lengyelországról beszélek most, ugye, ha utána egy másik országra is küldök, ez Románia, akkor tudom tesztelni a reagálást, mit lép erre a román vezetés. Na most ebből le tudok vonni egy olyan következtetést, hogy hogyan működik a NATO-nak a rendszere. Ja, aztán közben még ugye a balti országokat is tesztelték, azt már nem egy alkalommal, meg egyébként meg kell jegyezni, hogy ez nem teljesen új. Tehát ezek a tesztelések elsősorban a balti országok irányában, meg hát benne volt persze a nordik országok, tehát az északi országok, Finnország, Svédország, Norvégia, elég gyakran megsértették nem csak a légterüket, hanem a tengeri határokat is.
Azért a sűrűségben van változás.
A sűrűségben van változás, és nem szabad elfelejteni, hogy volt most ez a gyakorlat, a Zapad 2025, ami azt jelenti, ezt alkalmanként azzal a céllal is szokták csinálni, hogy különböző harcászati módszereket kipróbáljanak. Hát nyilván egy gyakorlata nem azért, hogy most szórakozzunk, hanem konkrét célja van. Lehet annak része is. Most, hogy időben egybeesik a 12-e és 16-a között, amikor a gyakorlatnak volt az intenzív része, az egy más kérdés, de gyakorlat előtt szoktak olyat szervezni, hogy kisebb gyakorlatokat meghatározott célra szerveznek. Lehet egy olyan, hogy akkor nézzük meg a másik oldalon, mi van. Ennek pedig az az oka, és most orosz nézőpontból nézem, ők azért tapasztalták azt, meg pontosan tudják, hogy a NATO részéről a keleti oldalon komoly erősítés történt. Nem csak a ott lévő országoknak a hadereje van jelen, vagy akár a légiereje, hanem azért lehet tapasztalni, nagyobb távolságról is érkeznek, mondjuk most konkrétan a britek is járőrzés, már aktív járőrzés folytatnak Lengyelország területén. Sőt, ugye alakulatokat telepítenek oda, németek is telepítenek oda, amerikaiak is telepítenek oda, de most ezeket azért szeretnék megnézni a másik oldalról, valahol érthető katonai szempontból. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ebből le lehet vonni azt a következtetés, hogy valójában a kijelentések egyrészt mit takarnak, és mivel a kijelentés mögött milyen gyakorlati lépéseket tesznek a NATO oldaláról, és hát ebből le vannak következtetést, és ennek megfelelően próbálnak ők is erőket átcsoportosítani. Azért azt is látni kell, hogy az orosz területen is elég kemény átcsoportosítás volt a két katonai körzetben, amely érinti az orosz-ukrán háborút. Hát azt sem szabad persze elfelejteni, hogy itt új eszközöket is próbálnak ki, új módszereket gyakorolnak, és hát mi a manassága divat? Hát a drón háború. Miért? Hát azért, mert viszonylag olcsó, ez egyik dolog. A másik dolog, ugye korábban mindig beszéltünk arról, hogy jön a tél, és akkor le fog csökkenni a támadások számú, mert a nehéz technika elakad a sárba, felejtsük-e? Most már a drónoknál ilyen probléma nincsen. Tehát egy nagyon komoly olyan fegyverne most a drón csapat, amit hát tömegesen alkalmazva lehet azért komoly károkat okozni vele, és nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ezt azért most már igencsak gyakorolják mindkét oldalon. Ukránok is egyébként. Tudjuk, hogy az ukránoknál a drónoknak a fejlesztése az egy kiemelt feladat. És ezekkel támadják azokat a létesítményeket, mondjuk, ami az olaj vagy a gázellátást biztosíthatja, nem a csöveket, nyilván a csövek földben vannak, de a kiegészítő, kisegítő létesítményeket megtámadják. Ennek következtében komoly problémák vannak. Vannak területek Oroszországban, ahol nem folyamatos az ellátás. Na most az oroszok ezt nincsenek hozzászokva, hogy nincs benzin, az mindig volt. És most azért itt vannak problémák. Ukrajnában ugyanez a helyzet. Hát az oroszok is szinte azt mondanám, hogy Ukrajna teljes területén, de mintha most átment volna ez az egész támadás sorozat Ukrajna nyugati részére. Na most ez azért a másik oldalt is irritálja. Nem azért, hogy most van olaj, vagy gáz Ukrajna területén, hanem azért, mert meglehetősen közel van a határ. És hát itt azért olyan rakétákat is próbáltak ki, amelyek azért perceken belül megérkezhetnek oda, hova éppen indítani akarják. Tehát itt tulajdonképpen akárhogy is számolom itt a dolgokat, mindenképpen ki lehet jelenteni, és ki kell jelenteni, hogy egy eszkalációs folyamatnak vagyunk jelenleg tanulni. Na most ezt a helyzetet kezelni kell. Kezelni kell politikailag, diplomáciai szempontból, kezelni kell katonai szempontból, és ennek különböző fázisai vannak. Hát ezt nyilván a NATO tervező csoport ezt próbálja kézbe tartani, amennyire lehet, és valószínű, hogy újabb intézkedések várhatók, akár erő átcsoportosítása, vagy más fegyverek bevetése szempontjából.
Kinek az érdeke az eszkaláció?
Az eszkaláció egyértelműen, én úgy látom, hogy az oroszoknak az érdeke. Hát ők támadnak, nem Ukrajna védekezik, Ukrajna eszébe sincs olyat csinálni, hogy most eszkalálja ezt a helyzetet, de válaszol. És ez nagyon fontos kérdés, hogy válaszol. Ami támadásokat az utóbbi időben az ukránok végrehajtottak, az azt mutatja, hogy nem marad válasz nélkül a különböző orosz csapás, és hát ők is arra koncentrálnak, hogy hogyan tudnak minél nagyobb bosszúságot okozni, és természetes dolog, hogyha mondjuk akár Moszkvát, vagy bármelyik nagyobb várost a térségben meg tudják támadni, akkor az komoly politikai következményekkel jár Oroszországba, mert az orosz emberek azt mondják, hogy nem véd meg bennünket az orosz hadsereg, vagy a németek itt vannak a szomszédba. És azért tudni kell az orosz propagandáról, hogy azért a második világháború tanulságait ők mindig felelevenítik, és ezt tanítják az iskolába, hogy jönnek a nácik. Na most azt mondják, hogy itt vannak a szomszédba, akkor mi várható? Most egy német erőátcsoportosítás van, egy nagyon komoly német fegyverkezés. Tehát itt azért az eszkalációban meg benne van az, legalábbis orosz érdekek alapján nehéz eldönteni, hogy mi van Putyinnak az agyába. Tehát nem tudjuk, meddig akar elmenni. Négy megyét azt mondjuk egyértelműen megállapítatjuk, de a jelenlegi helyzet számomra azt mutatja, hogy ők ezen túl szeretnének lépni.
Ez mennyire reális?
Semennyire. Szerintem nem reális. Hát még a négy megyét nem sikerült elfoglalni. Ennyi idő alatt. Itt már azért túl vagyunk. Több mint
1300 nap.
Így van. És hát a helyzet az, hogy nagyon meggyengítik Ukrajna, tehát az elég egyértelmű.
És
a forrásai védek, végesek.
És saját magukat, az oroszok? Mert azért vannak veszteségek.
Saját magukat is, mert a veszteségek azért az orosz, a támadó finél minél nagyobb a veszteség, ez egy alaptörvény, alapszabály a hadügybe, de a helyzet az, hogy azért nekik nagyobb lehetőség van pótlásra. Tehát látjuk azt, hogy azért kapnak innen-onnan különböző eszközöket, aztán van egy olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Észak-Korea örökűséget ajánlott fel, ugye a Kim Jong-un az oroszoknak.
Bár azért voltak konfliktusok kértek, a háttérben állítólag.
Voltak konfliktusok, de jelenleg hát Kim Jong-unnek is nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy elismerjék az országát. Meghívták ugye Moszkvába, sőt, fővendégek között volt, tehát ebből azért lehet látni, hogy ő is reagált, és azt mondta, hogy bármiben támogatjuk az orosz testvéreinket, vagy az orosz barátainkat, mikor milyen kifejezés használ, és ezt látjuk a gyakorlatban. Tehát akár ember, akár haditechnikai eszköz vonatkozásában, amit ők meg tudnak tenni, azt megteszik. Persze nekik is vannak elvárásaik, ők is szeretnének komolyabb haditechnikai eszköz kapni az oroszoktól, tehát itt erre azt mondanám, hogy kölcsönös érdek. Kínaiaknál már más a helyzet, az óvatos duhajok a kínaiak ebből a szempontból, tehát ők is támogatják, de nem, egyrészt nem látványosan.
Másrészt az ukránokkal is megpróbálnak valamiféle kapcsolatot fenntartani a kínaiak, igen, tehát nem a kínai mérgesítik el a viszonyt.
Ne, semmiképpen nem akarják. Tehát Kína nem akar világháborút, ezt szoktak itt nálunk beszélni, meg más országban is előfordul, hogy világháborús készenlét, meg világháborúra készülnek. Nyilván világháború nem várható. Regionális háború van, az nem kell azzal számolni, hogy lesz még másik is, de a helyzet az, hogy azért világszinten ez nem fog elterjedni, még európai háború szintjén sem.
Irántól mit remélhetnek?
Hogy nem fog európai szinten elterjedni? Azért, mert az oroszok haditechnikai szempontból pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen képességekkel rendelkeznek. Szóval amikor már a raktárokból a T-62-es harckocsikat hozzák föl, és azokat vetik be, akkor az azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy nincs nekik, de azért azt mondják, hogy a stratégiai tartaléknak meg kell lenni. És ők mindig is számoltak azzal, és az orosz hadikultúrában benne van, hogy tartalékképzés az folyamatos, tehát kötelező. Hát annak idején én emlékszem még a Varsóvi Szerződés időszakában, számunkra is elő volt az írva, meg hát a tartalékképzés minden divat, nyugaton is. Csak az a különbség, hogy a nyugaton elég gyakran ellenőrzik. Tehát, hogyha valaki bevallja azt, hogy neki ebből ennyi van, megjelennek a parancsnokok a másik területre, ugye mi Olaszországhoz tartozunk, megjelennek, és azt mondják, hogy ezt a raktárat szeretnénk megnézni. Mennyit jelentettek le, hogy mennyi van? Megszámolják darabra, és ha nem annyival, akkor megkérdezik a tessék, mert a változás jelentés mi nem történt meg.
Honnan remélhetnek még akár katonai eszközöket, drónokat az oroszok? Irán mennyire marad reális alternatív azután, hogy azért Irán nyilvánvalóan meggyengült júniusban?
Nem annyira gyengült meg, tehát Irán tud gyártani, hát végül is Irán drónkapacitást nem szüntették meg, meg a gyárak is működnek. Nem ez volt az izraeli műveletnek a célja. Alapvetően ugye az atom létesítmények, meg az atom fejlesztési programnak a visszafogása, nem mondom azt, hogy megsemmisítése, már szó sincs, de visszafogása mindenképpen megtörtént, most már nem első alkalommal, tehát a Stuxnet vírusra is emlékszünk, korábban is volt ilyen, meg van most is, de én úgy látom itt az iráni utánpótlást illetően, hogy azért az megvan, az folyamatos. Meg hát ne felejtsük el, hogy Oroszországban felépítettek egy gyárat. És az a gyár pedig untja ezeket az eszközöket. Tehát az iráni orosz támogatás megvan. Aztán Oroszország is nyilván viszonozza ezeket óvatosan, különösen az otthon programot illetően, mert oroszok is gondolkodnak, és nem szeretnének egy olyan helyzetet, hogy igencsak összeakadjon a baj az amerikaiakkal. Pont most ugye döntöttek úgy az orosz részről, hogy a február 11-én lejár ugye a Start 2-nek a hatája, tehát az oroszok azt mondták, hogy ezt meg akarják hosszabbítani. Nagyon fontos kérdés lesz jövő év első időszakára, mert ezt az oroszok, hogyha ezt betartják, akkor azért atomfegyverek fejlesztése területén nem lesz olyan gyors, ellenőrzött lesz a fejlesztés. Még az kell, hogy az amerikaiak is erre igen mondjanak, hát az amerikai elnök még ebben nem nyilatkozott, de szerintem ők is fogják ezt fogadni. Nekik se érdekük töménytelen mennyiségű atomfegyver.
Ami az ukrán akciókat illeti, azért a közösségi médiában jelennek meg olyan teóriák, akár összeesküvés elméletek, hogy egy-egy drónakció mögött akár az ukránok is állhatnak. Ez mennyire reális?
Hát szerintem az, hogy a ukránok megtámadnák a lengyeleket, ezt én butaságnak tartom. Olvastam én is ilyen dolgokat, hát nyilván ezek egyrészt nem hozzáértő elemzések, másrészt azért ne felejtsük el egy dolgot. Ukrajnának szomszédja Lengyelország. Lengyelországon keresztül érkeznek oda a haditechnikai eszközök, főként Lengyelországon keresztül. Na most azt az országot támadják meg bárhogy is, bármivel is, ahonnan kapják a támogatást, ez teljesen értelmetlen. Tehát ez mind, én erre szoktam mondani, hogy ez a fake news kategóriába tartozik.
Mekkora pusztításra lehet képes egy katonai drón?
Attól függ mekkora, nagyon sokfajta katonai drón van, tehát itt lehet olyan is, hogy mondjuk egy épületet, vagy akár többet is meg tudna semmisíteni, hát mit tesznek rá? Attól függ, mert lehet rátenni akár rakétát is, amiből, hogyha ezeket elindítják, újabb támadást lehet indítani különböző irányba, vagy esetleg több rakétát indítani, vagy lehet bombát rárakni, azokat pedig ledobni valahova. Tehát ez mindig attól függ, hogy milyen drónról beszélünk, és mi a célja. Tehát mi a hadműveletnek a célja. Hát hogyha azt akarják, hogy mondjuk egy területet pusztítsanak sok-sok drónnal, és mostanában ez a divat, hogy drónrajokat alkalmaznak, akkor nyilvánvaló, hogy egy területet azért meg lehet rendesen támadni úgy, hogy komoly károk keletkezzenek a másik oldalon, illetve objektumokat lehet támadni, ez legyen bármilyen, akár katonai, akár polgári. Hát sajnálatos módon az utóbbi időben lehet látni azt, hogy az oroszok meglehetősen sok polgári objektumot is támadnak. Tudom, hogy itt vannak vegyes dolgok, mert egy üzemnél nem lehet tudni, hogy ez most tisztán katonai vagy vegyes üzem, de az azért, amikor látszik, hogy világos lakóházakról van szó, akkor ott vagy embert vadásznának le, vagy kifejezetten a polgári lakosságot félemlítik meg, mert azért nem nagyon nyugodtak az emberek akkor, amikor a levegőből különböző ajándékok érkeznek. Itt időben mondtam az ajándékot.
És mi van az Európai Unió vagy a NATO területével? Mi minden célja lehet? Említette, hogy azért többféle cél lehet. És hogyan reagálhat erre akár a NATO, illetve hogyan reagálhatnak az európai országok ezekre a berepülésekre?
Hát ezekre nem lehet nem reagálni. Tehát a reagálásnak több módja van. Attól függ, hogy kik milyen erővel jönnek, lehet akár mondjuk a hajók esetében sokszor fordult elő a nordik országokban az, hogy amikor a adott ország katonai mozgás hajtott végre haditengerészettel, akkor úgy véletlenül befutott oda egy-egy orosz hajó. Na most ugye a szabály az, hogy ha segítséget kér, lerobbant a hajó, akkor be kell engedni. Na most sokáig ott marad, addig még mondjuk a gyakorlat tart, tehát nyilvánvaló, hogy itt közben figyelik a különböző mozgásokat, de a drónokkal viszont területet lehet ellenőrizni, és hogyha különböző irányba, mint hogy most is történt, különböző irányba indították ezeket a drónokat, akkor abból lehet levonni egy olyan következtetés, hogy hol mi van, vagy esetleg valamit meg akarok nézni. Hát tudom, hogy műholdak nagyon jól működnek, meg a pilóta nélküli repülőgépek, űrből sokat lehet látni, de azért drónnal több mindent lehet látni. Ez egyértelmű, viszonylag közel van, és ott ellenőrizik azokat a kényes pontokat, amiket már a hírszerzés különböző módjaival, mondjuk az emberi erőforrással, vagy akár nyílt forrásból is, itt építkeznek, valamit csinálnak. Katonai jellegű építkezés. Nézzük már meg, mi van ott. Na most oda bemegy egy drón, lefényképezi, vagy különböző időpontban készítenek felvételt, és összehasonlítják, akkor látják a fejleményeket, és ezt csinálják az izraeliek például Iránba, és ezzel próbálják detektálni azt, hogy mi történik az atomprogram területén. Van-e új hely például, mert akarnak egy másik új helyet, mert a régit azt berobbantották, és hát, hogyha ezeket megnézik, akár műholddal, akár egyéb eszközökkel, akkor nyilvánvaló, hogy pontosabb adat áll rendelkezésre. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy fuzionális módon a különböző források alapján keletkezett információkat összerakják.
A NATO keleti határa mennyire egységes? Vannak-e gyenge pontok is, igen, hol?
Hát biztos vannak. Ilyen hosszú szakaszon nem lehet azt mondani, hogy minden egyformán védett. És hát ugye vannak ott elsősorban a balti országok környékén, vagy a Szulak, a folyosó, tehát ezek az a kényes területek. Visszamegy a történelembe, és megnézzük, hogy merre mentek a második világháború idején. Mi volt az, ami katonai szempontból támadó hadműveletekre alkalmas? Hát az Lengyelország területe volt. Nem véletlen vágyott erre a területre több ország, akár Kelet, akár Nyugat-Szovjetunió, vagy a németek ugye annak idején, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon sem alszonak, tehát ott is tudják, hogy milyen védelmi létesítményeket kell építeni. Hát látjuk a balti országok esetében, hogy különböző erődöket, erődrendszereket hoznak létre, tehát itt a katonai védelmi területen azért elég intenzív tevékenységet folytatnak, hogy megakadályozzák azt, hogy ha valami lenne, akkor addig, míg a NATO erők beérkeznek, ja, nincsenek messze, ugye, meg országban is vannak, addig azért fel tudják tartani esetleges támadó csapatokat. Én nem hiszem azt, hogy ha megnézzük a politikát, meg az orosz elveket, egy tőle jóval erősebb országcsoportot, mert ilyenkor már nem negyedik cikkel, vagy ötödik cikkel, ha támadásom, az akkor ötödik cikkel. És ebben az esetben akkor a többi ország is belépne, Na most úgy gondolom, hogy az oroszok bőségesen ismerik azt, hogy mi van a másik oldalon. Tehát nekik pontosan ismert az, hogy mivel kell számolni Lengyelország területét. Azt már nem is mondom, hogyha megnézzük azt, hogy a lengyelek a védelemre az elmúlt 4-5 évben, vagy akár korábban is visszamentek, de a ukrán-orosz háború óta mindenképpen, tehát 2-3 évben mit költöttek, azért nem kevés pénzt. Tehát a GDP-nek majdnem 4%-át fordítják védelemre, és nagyon komoly haditechnikai eszközöket vásároltak. Igen, jó kapcsolatot alakítottak ki, mondjuk például az amerikaiakkal, és megkapják az amerikaiakat, most volt ott a lengyel elnök, megkapják azokat a fejlett eszközöket, amivel igencsak ellen lehet állni. Tehát emiatt mondjuk fáj a másik oldalon a Putyinéknek a feje, és próbálnak ők is olyan rakétákat rendszerbe állítani, amik perceken belül elérik a NATO országok különböző létesítményeit, de hát nyilvánvaló, hogy aki jobban felkészült, akinek jobb a haditechnikai eszköze, nagyobb az elkötelezettsége, az győzhet, hát a háborúban ez mindig így működik.
Drónfal konferenciát rendeznek Európában a magyarok és a szlovákok nélkül. Mi indokolja a két ország kihagyását?
Hát a magyarok és a szlovákok nem kívánnak részt venni az orosz-ukrán háborúban, azt tudjuk. Igen, mi mondjuk meg, a szlovákok is mondják a békepolitikát, de nem egyforma politika, tehát mi ebből a szempontból keményebbek vagyunk, mint a szlovákok, bár mondjuk mi is aláírtunk mindenféle szankciós megállapodást, lehet, hogy ennek volt ára is természetesen, de én katonai szempontból nézem a dolgot, és nem feltétlen politikaiból is lehet vizsgálni, mert azért azt jelenti, hogy az egységben van egy törés, és az nem biztos, hogy egy védelmi rendszer, amely közvetlen szomszédos országokat foglalja magába, és ugye ezért például Csehország nincs benne, mert Csehország nem határos. De hogyha a védelmi rendszerben van egy luk, akkor az nem biztos, hogy szerencsés dolog. És ez a luk most pillanatilag Szlovákia és Magyarország, hogyha létrehozzák ezt a úgynevezett drónfalat. És hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ha én a másik oldalon lennék, és hadműveletet kellene terveznem az oroszok oldalán, akkor azt mondanám, hogy ott támadok, ahol gyenge a védelem. Ez most nagyon szépen látszik az orosz-ukrán háborúban, hogy ők ott támadnak, ahol gyenge a védelem, és keresik a gyenge pontokat, ott indítanak támadást. Nem szembe, a bolondok lennének szembe menni. Hátulról. Különböző olyan eszközökkel, amiket régen nem is tudtunk elképzelni, mert azt mondták, hogy tűzérségi támadás, hát az orosz módszerek, ugye harckocsikkal történő belő, előre nyomulás, páncélot szállító jármű, gyalogság, stb. Most mit látunk? Vannak, mikor kerékpár, skvadokkal mennek, kis csoportokba, 10-15 fő, és keresik, hogy hol van a gyenge pont. Ott támadnak, akár hátulról is. Na most, hogyha egy ilyen rendszerből kimarad két ország, akkor én azt a területet támadnám. Hát persze nyilván ez politikai kérdés is, mert...
Abban viszont ellentétes a helyzet.
Ebben viszont abszolút ellentétes a helyzet, így van.
De mennyire reális, hogy akár itt lehetnek támadások, vagy Szlovákiát gyakorlatilag érheti egy drónbetörés orosz részről?
Na most a katonai tervezésben a úgynevezett worst case szenárióra kell tervezni. Tehát a legrosszabbra. Én nem mondhatom azt, katonaként, hogy engem nem érdekel. Engem nem ér támadás, mert a politikai kusaink jóban vannak. Nem. Nekem fel kell készülni arra, hogy megtámadhatnak. És el kell dönteni, hogy akkor a támadásra mit teszek. Na most, ha nincs meg ez az egységes védelmi rendszer, ha van egy hézag, az nem jó. Az mindenképpen veszélyes. Aztán lehet, hogy még ez meg fog változni, mert jelenleg, amiről szó van, ez szakértő egyeztetés. A szakértő egyeztetés azt jelenti, hogy megnézik, hogy mit csináljuk. Egyáltalán mi legyen. Elektronikus dolgokat, hát nyilván a levegőben nem lehet betonfalat építeni.
Igen, tehát tisztázzuk, hogy mit jelent ez a drónfal.
Tisztázzuk, hogy mit jelent a drónfal. Hát nyilván azt jelenti, hogy sok-sok drón, illetve drón ellentevékenységet folytatni, tehát megakadályozni azt, hogy tudjanak jönni, megzavarni, eltéríteni. Na most ehhez kell egy komoly káproszer kutatás, fejlesztés, és ezeket nyilván csinálják már nagyon régóta. Hát, hogyha megnézzük a NATO döntéseket, vagy akár az EU döntéseket is, ebben világosan benne van, hogy a drónok elleni védekezés kiemelt feladat. Tehát nyilvánvaló, hogy itt már megvannak az elképzelések, hogy mit lehet bevezetni, és hát aki ügyesebb, meg hamarabb elkészíti ezeket a védelmi rendszereket, az stabilabb védelmet biztosít a területre. De a hézaga semmiképpen nem jó. Hát minden katona ebbe az van leírva, hogy a hézagokat ki kell használni, és a hézagon keresztül menni, de hát ehhez nem kell nagy katonai ész, tehát ehhez egy egyszerű logikai következtetés is elegendő.
Az orosz-ukrán konfliktusban, annak a lehetséges megoldásában jelenleg kinek mekkora súlya van? Mekkora súlya van Vlagyimir Putyinnak, mekkora az Európai Uniónak, és mennyi ütőkártyája maradt Vlagyimir Putyinnak?
Hát a helyzet az, hogy Vlagyimir Putyinnak egyelőre ez ágában sincs semmiféle megállapodás kötni. Ő neki az a cél, amit meghatározott még 2022-ben, ez továbbra is a szem előtt van. Tehát nekem egy olyan Ukrajnára van szükség, amely nem ellenséges az Oroszországi Föderációval, ez továbbra is érvényes. A jelenlegi vezetés, ami nem tudunk együttműködni, tehát egy másik vezetésre, elég kemény dolgok ezek másik vezetésre lenne szükségem. A következő dolog pedig az, hogy azt a területet, amit már elfoglaltunk is, a lakosság jelentős része orosz, ráadásul népszavazást is rendeztek, ezt mindenképpen meg akarom tartani. Hát nem jött be az a vágy, amikor azt mondja, hogy hát bemenjenek bele az ukránok, adják át a területeket, és vége a háborúnak. Ő pontosan tudta, hogy ezt az ukránok nem fogják megtenni, tehát nyilvánvaló, hogy ez egy propagandisztikus jellegű kijelentés volt. De hát az, hogy most mélységi támadások sorozatát hajtják végre, olyan kijelentéseket tesznek, hogy Odessa ugye, ami igaz, ősi orosz terület, tehát az nekünk kellene. Itt nyilván további területeket akar Oroszország megszerezni. Most addig kapacitással bírnak, ennek utánpótlását lehetővé teszi az olaj és a gázkészlet, amiből van. Most nem véletlen van az, hogy ki vásárol, mit vásárol, meddig vásároljon. És hát természetes dolog az, hogy minél nagyobb területet szeretnének elfoglalni. Akárhogy is nézem, Ukrajna valamilyen övezetekből fog állni, és ebben benne van az úgynevezett tamponövezet, tehát a ütköző övezet. Hát egy terület az most már oroszoké lesz, az elég egyértelmű, és ezt szerintem az ukránok értelmesebb rétege el fogja fogadni, és nem abban az irányban mennek, hogy azt visszafoglaljuk. Lehet, hogy 5 év múlva ez megint téma lesz, nem lenne jó Európának, de ez is benne van, hogyha véget ért a háború. Aztán legyen egy úgynevezett senkiföldje, semleges, és a másik pedig a nyugati terület, az meg nyugati beállítottságú. Most itt azért ebben benne van az, hogy csatlakozás az Európai Unióhoz, és érdekes, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás most már nem csak az Európai Unió, hanem az amerikai is támogatják. Ők is üzletet látnak benne, tehát lehet látni azt, hogy itt azért ebben komoly üzletek van, a nagy terület, ásványként, stb. Tehát itt azért vannak különböző érdekek, és az érdekekben nem csak a politikai van benne, hanem a gazdaság is.
De hát
és
akkor ellenérdekek is vannak, hiszen abszolút. Ugye a lengyel gazdák, de gyakorlatilag Európa különféle mezőgazdasági nagyhatalmai is ellenérdekeltek.
Az így van, ellenérdekeltek a mezőgazdaság vonatkozásában, de hát végül is mezőgazdasági termékeket el lehet támadni, meg lehet szerződéseket kötni, hogy ki hova, milyen irányba ad. Tehát, hogyha egy blokkban vagyunk, akkor jobban meg tudjuk határozni, hogy most akkor hát ez a terület, ez a miénk, ezt hagyjátok békén. Hát volt ilyen, amikor az Európai Uniót létrehozták, is ilyen megállapodás. Felhasználták a területeket. És ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés. Tehát hajlamosok vagyunk arra, hogy ezt az egész orosz-ukrán háborút és a utána következő időszakot csak katonai szempontból értékeljük, az nem elég. Nagyon fontos a gazdasági oldala ennek a kérdésnek. Hát látjuk, hogy a Trump elnök mit csinál, látja azt, hogy megvásárolt, megszerzett olyan területet Ukrajnából, ahol ritka földfémek vannak, tehát ezek nem véletlenül vannak ezek a játékok, és nem véletlenül vannak azok a dolgok is, hogy támogatják azt, hogy legyen egy gazdasági közösségnek része. Aztán utána a katonai, az már egy másik kérdés lesz, ott meg kell egyezni a területekbe, de nem akarok elkalandozni, sajnos ellenségünk az idő, fő ellenségünk, nem szabad elfelejteni azt, hogy orosz célokat pontosan nem lehet látni. Nem tudom, hogy hol lenne a határ. Én azt szoktam mondani, hogy ha sikerülne a 4 megyét elfoglalni, akkor azért egy normális határt jelenlegi körülmények között nem lehetne kijelölni. Nem könnyű egy határ kijelölése. Sokat kéne dolgozni, hogy ez a település hova essen, és nem vonarzóval. Ezt már megtanultuk a Közel-Keleten. határokat nem térképen vonalazóba húzzuk meg, és nem vágunk ketté falvakat vagy városokat. De mondjuk a Nyeper folyó, ezt tetszik az oroszoknak nyilván, a Nyeper folyó ez egy jó határ. Egy folyó mindig jó használható arra, hogy határvonalként kijelöljük, és azt mondjuk, hogy a sodorvonal gyakorlatilag a határ. De hát lehet, hogy más elgondolása van az orosz vezetésnek, akkor viszont nagyon sokáig tart a háború. Tehát még addig el tudnának menni egy-két év alatt, nem biztos persze. Kérdés az, hogy Ukrajna hogy áll ehhez a kérdéshez, meg az Ukrajna támogató országok. Mert hogy Ukrajna hogyan áll, Ukrajna nagyon szegény, tehát Ukrajna támogatás nélkül nem megy. Jelenleg a támogatás folyik. Sőt, ugye, az amerikaiak belementek abba a játékba, hogy szállítják továbbra is a fegyvereket. Ja, hogy Európa fizeti? Az egy más kérdés. America first, azt szokták mondani, ugye? És hát európaiak fizetik, ezt mondja a Trump elnök, hogy bocsánat, ti laktok Európában, ti vagytok közel ez a területhez.
Ha már Európa, ugye mindig arra gondolunk, hogy kelet felül érkeznek az oroszok, de megtörténhet az, hogy mondjuk olyan bázisokat létesítenek, akár mondjuk délen, afrikai országokban, amelyek bizony az unió határához még közelebb esnek.
Ez így van, és az oroszok rendkívüli módon figyelnek arra, hogy mit tudunk tenni Afrikába. Ugye franciák kiszorultak onnan, Oroszország soha az életben nem volt gyarmatartó ország, tehát őket örömmel fogadják, beruházásokat végeznek, ugyanezt teszik a kínaiak is. Kínaiak soha nem mondták azt, hogy a politikát meg kell változtatni. Ők a vezetőket ott hagyják, ahol van. Ő nekik gazdasági érdekeik vannak. Beruháznak, fizetnek. Jaj, társfánykincs van. Oké, rendben van, gyémántbánya. Mi kell a körülbelül? Repülőteret csinálunk ide? Vasutat viszünk ide? Víziutat használjuk ki? Tehát a kínaiak jó tervezők ebből a szempontból. Oroszoknál van egy kis stratégia is. Na most a kérdésre válaszolva, egyenes kérdésre, egyenes válasz. Líbia. Líbiában egy komoly bázist béreltek, légibázist béreltek az oroszok. Na most ebben az esetben azért az európai országoknak is, meg a NATO-ban is, amikor a tervezési értekezletek vannak, el kell gondolkodni, hogy ide milyen erők települnek erre a líbiai bázisra, és milyen veszélyeztetettséget jelent ez Európa számára. Úgy, hogy onnan mondjuk, hogyha teljes egészet a szerződés úton aláírták, mennyi repülő erőt telepítenek oda, és ez mit jelent mondjuk az Európai Unió déli országai számára, mondjuk Olaszország számára.
Azért a földközi tenger más terület, mint Ukrajna.
Az teljesen más. Ja, és Líbia meg Európa között nincs Ukrajna. Nincs egy szárazföldi terület. Ott van a tenger, és azért a tengerre nem olyan egyszerű az mozogni. Az megfelelő erőkre van szükség. És hát egyelőre légibázisokról van szó, tehát még haditengerészet nem települt, nem lennék nagyon meglepve, hogy néhány év múlva az oroszok arra is terjeszkednének. Tehát ez azt jelenti, hogy az Oroszországi Föderáció részére rendelkezésre áll megfelelő anyagi forrás. És erre szokták azt mondani, hogy olaj és gáz. Nem véletlen fogják ezt az egész olajkérdést, mert pontosan tudják, hogy ezzel lehet finanszírozni háborút. Na most, amikor eladják akár Kínának, akár Indiának. Most ebben azért nem veszem bele mondjuk Szlovákiát vagy Magyarországon, ami jelentéktelen. Tehát az orosz földgáz, illetve olaj eladás szempontjából egy Magyarország vagy Szlovákia nem tétel, de egy India már tétel. És ilyenkor felkapja a Trump is a fejét, hogy akkor hogy van ez? Mennyit fordítanak ebből a fegyverkezésre, mert mindig is fegyvereket vettek. Háború előtt is, tehát az orosz fegyvergyártást tulajdonképpen ebből finanszírozták idáig. És hát nyilván ez most egy fontos kérdés. Ezen kívül pedig az oroszok az Afrika jó néhány országában jelen vannak. És meg kell jegyezzem azt, hogy ők, ha kötöttek megállapodást, fegyverszállítást illetően, már pedig van fegyverük ezek szerint, kötöttek megállapodást, azt teljesítik. Tehát azt mondják, hogy megállapodtunk, akkor erre az időszakra leszállítjuk az adott országnak. Na most ettől kezdve jön az újabb rendelés.
A másik nagy konfliktus góc a világban a gázai övezet, illetve a gázai helyzet. Izrael, a Hamas, illetve gyakorlatilag ez a konfliktus is most már 700 napja tart a 2023. október 7-i Hamas támadással, és a néhány nappal később meg az azóta is adott izraeli reakcióval. Látszik-e az, hogy ez a konfliktus hova tart?
1948 óta ez világosan látszik. Ne legyenek Izrael területén arabok. és ne legyenek radikális szervezetek. Hát vannak izraeli arabok, akiknek a zsebében ott van az izraeli igazolvány, útlevél, de soha nem voltak barátok. És Izrael lakosságának 9 millióan vannak, ugye 20%-a gyakorlatilag arab, izraeli arab. Aztán vannak a palesztinok, nem feltétlenül támogatják egymást, de most ez a támadás, ami Izrael ellen történt 2 évvel ezelőtt, október 7-én, ez gyakorlatilag megváltoztatta a teljes izraeli felfogást. Én akkor, mikor ez történt, azt mondtam, hogy ebből nagy balhé lesz. Hát ez akkor a balhé lett, hogy gyakorlatilag a gázai övezetet teljesen lepusztították. Nem beszélve arról, hogy ez most egy terület. Gázában most már alig van épp ház. Embereket próbálják onnan kitelepíteni, nincs hova. Hova menjenek? Egyiptomban nem mehetnek, Izraelben nem mehetnek, mi van, átszakítják a kerítést. Egyszer beszéltem az egyik amerikai barátomnak, aki kérdezte, hogy mi lenne akkor, hogyha megindulnának a palesztinok, gyalog, családostó úgy, ahogy vannak, és megbetörnének, áttörnék a kerítést, és betörnének Izraelbe. Mit csinál az izrael? Csak lelőni az embereket? Nagyon nehéz kérdés, és óriási a dilemma. Pártok közötti ellentétet látok. A hadsereg és a politikai vezetés közötti ellentét. A hadsereg nem akar Gázába újabb támadást. Tudják, hogy ez azzal jár, hogy az embereket, mert egyébként nemzetközi reakció lesz, meg kell letetni. Az emberekről gondoskodni kell. Az meg egy alapszabály, hogy ezt meg kell valósítani. A hadsereg pontosan tudja, hogy jelenlegre nem képes. Behívtak 60 ezer embert, az nem sok.
Benjamin Netanyahu viszont úgy tűnik, hogy továbbra is a háborúkkal marad felszínen.
Abszolút, ezt akarja folytatni. Hát az ő agyában az volt, háború, tehát mindig is az volt, tehát ebbe sok új nincsen, hát legfeljebb mondjuk terrorizmus küzdelemnek hívják azt a háborút, de hát nem szabad elfelejteni, hogyha lezárul ez az egész gázai ügy, odébb van még ez, tehát nem lesz olyan gyorsan, meg hát a Hamasz részéről is azt lehet látni, hogy nem nagyon akarják megadni magukat. Mert a Hamasz is megtehetné azt, hogy az összes túszt kiengedi, ha különösen az összeset, nem kettőt, meg hármat, összeset, halottakat átadná, akkor nem folytatnák az izraelek ezt a küzdelmet. De most már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a lakosságot ki akarják onnan telepíteni. Most ne a Rivieráról beszélünk, az messze van, de van egy másik terület, amit most a napjainkban nagyon fontos. Cisziordánia. Hoztak új törvényt. Éppen most láttam egy kanadai újságban egy olyan térképet, ami a Smotrichnak az új elképzelését tartalmazza a Cisziordániával kapcsolatban. Hát ugye eddig 3 zóna volt, ezután nem lesz 3 zóna, lesz egy olyan palesztin terület, 2 vagy 3, ahova összegyűjtik a palesztinokat. Egyik helyről a másikra nem lehet átmenni, csak Izrael ellenőrzésre, de nem úgy, mint most, hogy sok-sok apró van, hanem 3-4, és a többi az mind izraeli. Tehát Izrael annektálja a teljes területet. Na, ezzel ellen vannak tüntetések, ezzel ellen vannak nemzetközi reakciók. Ez az egész támadás ki fog váltani, meg már kiváltott olyat, hogy országok ugye különbözőképpen viselkednek. Van, aki azt mondja, hogy elismerem Izrael, bocsánat, a palesztin államot.
Sőt, hát nem is lényegtelen országok. Nagy-Britannia, Franciaország, csak hogy kettőt említsünk a nagyok
hát,
közön.
Meg ebben benne van Kanada. Hát Egyesült Államok nem, nyilván nem is fogja. De hát ebben jó néhányan, Ausztrália, Kanada, tehát nagyon sok ország van, aki elismeri a palesztin államot. Mert ugye palesztin állam és a palesztin nemzeti hatóság az két entitás. Tehát itt azért nem mindegy az, hogy melyik kifejezés használják. Hát mi is elismertük annak idején palesztin nemzeti hatóságot. De a palesztin államot nem ismertük el soha büdös életbe. Meg nagyon sok ország nem ismerte el, most ezeket azért nem kellene összekeverni, és ebben meg kellene állapodni.
De milyen erős most a Hamasz? Mennyi maradt meg belőle? Mekkora hatalma?
Senki nem tudja, hát nyilván nagyon meggyengültek, meg hát a vezetést azért megtizedelték, de azt azért lehet látni, hogy van utánpótlás. Van utánpótlás az emberek között, mert azért nem mondja senki, vagy ne higgye senki, hogy az izraeli hadsereget felszabadítóként fogják fel, aki majd a Hamasztól meg fogja őket menteni. Tehát ez mondjuk nem igaz. Propagandának nagyon jó szöveg, de nem felel meg a valóságra. Kisgyerek kortól kezdve arra tanítják a gyerekeket, hogy utálni kell a zsidókat. Tehát ez benne van a vérükbe. És soha nem felejtem el azt a látványt, mikor az izraeli hadsereggel mentünk olyan területre, amely palesztin volt, vittek busszal, páncélozott busz, minden. Meglátták az izraeli katonai autót, már a kisgyerek, aki még menni nem tudott rendesen, nyúltak őjé, hogy dobáljuk. Így nevelkedett a gyerek születésétől kezdve, és ugyanez van az iskolában. Felboncoljuk a békát, mint hogyha ez egy izraeli ember lenne. Tehát így nevelik. Na most ennek a megváltoztatása nem olyan egyszerű dolog, meg a tankönyvek, amik vannak. Tehát itt azért nagy béke nem lesz közöttük.
Egyébként a megmaradt Hamasz mennyire használja a jelenlegi helyzetben élő pajsként továbbra is a lakosságot, ahogy tette ezt mondjuk a hadműveletek első fázisában?
Nyilván használja. Tehát most teljesen mindent, hogy mit mondanak, persze, hogy használják. Hát ők elbújnak a lakosság közé. Nem lehet megkülönböztetni. Hát most nincs ráírva a homlokára, hogy én ugyan hamasztag vagyok, vagy nem vagyok hamasztag.
Bár az izraeli hírszerzés ezt megpróbálja azért.
Nem sikerül neki. Nem sikerül neki, tudni a hírszerzést, nem tudják folytatni jelenleg a gázai övezetbe. Én emlékszem arra az időszakra, amikor együttműködés volt biztonsági megállapodások alapján. Egy épületben voltak a palesztinok, meg az izraelek. Éjszaka, akivel együtt volt az izraeli, az elővette a fegyverét és megtámadta őket. Tehát ettől kezdve bizalom nincs, és ügynökökkel nem tudnak tárgyalni. De most amikor ezeket lehetetlenítették azt, hogy a human intelligence, tehát a humán hiszedést tudják folytatni, hát nem tudják folytatni. Nagyon nehéz adatokat szerezni, főleg technikai úton próbálnak, és van egy olyan dolog, hogy ha valakiről meg tudják állapítani, akár besúgás alapján, hogy Izraelekkel együttműködik, nincs bírósági tárgyalás, meg nem tudom micsoda, azonnal felakasztják, nyilvánosan felakasztják. Na most, amikor vannak ilyen képzések, és vannak mostanában is bőségesen, aki az izraeliekkel, vagy mondanám azt az ellenséggel szövetkezik, annak halál a büntetése. Nem bírósági tárgyalás, meg egyéb nyomozás, hanem nyakába teszik a kötelet, és főhúzzák.
Izraelnek mekkora károkat okoz ez a mostani helyzet? Ugye azért az egy dolog, hogy Törökországgal hagyományosan is feszült a viszony a két vezető, Recep Tayyip Erdoğan, illetve Benjamin Netanyahu viszonya nem jó. De például Spanyolországban is egyre nagyobb az izrael ellenesség, illetve más országok is egyre többet kritizálják az izraeli vezetést, vagy magát Netanyahut.
Ha visszamegyünk a történelembe az évek során, itt az intifádák első, második, különböző, hát úgy tudták mondani, hogy akciók a háború között, mert hát az elég sok akció volt az izrael részül a palesztinokkal szembe, akkor azért azt lehet látni, hogy itt azért, hát ezen a területen én úgy látom, hogy egy olyan ellenséges helyzet alakult ki a két entitás között, aminek a rendbetétele gyakorlatilag lehetetlen. Tehát most nehéz lenne tanácsot adni, meg jelezni előre, hogy mi várható. Egyszerűen nem lehet tudni. Megvan, hogy mit akar az izraeli vezetés, és ez elég határozott. Fontos kérdés az, hogy az izraeli vezetésben most már egyetértés van a palesztin üggyel kapcsolatban, és ebben nem az van, hogy megállapodunk, és béke, hanem örök harag, megsemmisítés, kitelepítés. És hát, hogyha azt nézzük, hogy a lakosság milyen viszonyban van ahhoz a kérdéssel, hogy mit tegyenek a palesztinokkal, akkor ők is azt mondják, hogy nincs két állam. Ha a korábbi háborúkat nézzük, és a kérdésére most válaszolok, a gyakorlat az volt, hogy a nemzetközi nyomás volt az, ami leállította a háborút, vagy az izraeli behatolásokat. Mert olyan tiltakozási hullám volt, mondjuk nem csak Európában, hanem Amerikában is, aminek következtében az izraeli kabinet úgy döntött, hogy leállítjuk. Most ez nincs.
Trump eljuthat bármikor is ide? Látni ilyen jeleket? Mert nagyon ritkán fogja le Benjamin Netanyahu kezét, legfeljebb egyszer-egyszer egy-egy akció után utólag mondja azt, hogy ő ezt nem helyeselte volna.
Trumptól sokat ezen a területen nem várjunk. Amerika mindig ott van Izrael mögött. Ott volt, ott van, és ott is marad. Teljesen mindegy, hogy hívják az elnököt. Ők mindig ott vannak. Tehát ezek között ugye megvan a barátság, és ebben benne van az, hogy azért Amerikában körülbelül 6 millió zsidó él. Na most ezek azért nem mindenbe értenek egyet az izrael állam politikájával, de az amerikai vezetés mindenképpen az izraeli politikát támogatja, még akkor is, hogyha vannak viták, persze, hogy vannak, nyilvánvaló, abszolút nem örült mondjuk a Trump annak, hogy Katarba végre tudták ezt a támadást. De ne felejtsük el, hogy ez a katari támadás nem Katar ellen indult, nem az ország ellen, hanem az ott lévő terroristák ellen. Illetve hát ezek inkább elméleti kérdéssel foglalkoznak, mert a politikai vezetés próbálták támadni. Jó, tudjuk, nem sikerült, rosszul valamit elrontottak, még nem tudjuk, hogy mi volt az oka, hogy meghiúsult ez a támadás. Mert madárkák elrepültek a ketrezből, vagy a búvóhelyről, de azt azért lehet látni, hogy Trump nem örült ennek az egész akciónak, és olyan kijelentéseket tett, ha tudtam volna, akkor én ezt megakadályoztam volna, tudta. Én majdnem 100% biztos vagyok, hogy az Izrael kerül, ha senkit nem, őt tájékoztatták. Tehát az amerikai elnök tudott róla. Hogy azt hány órával előtte, azt én nem tudom megmondani, de hát erre azt mondták az izraeliek, hogy terroristák elharcolnak. Ugye önök is, hogy terroristák elharcolnak, amerikai barátaink. Tehát tulajdonképpen a cél egy. És nagyon nem is tiltakoztak, még az arab országok részéről se. Tehát nagyon lényeges az, hogy elválasszuk azt, hogy nem Katar ellen történt a támadás. Meg azért a fake news, ezért végignéztem ezt a helyet, ahol volt a különböző felvétel alapján ez a támadás. Ugye régebben azt hallottuk a médiából, ami ontja a fake news időnként, hogy luxus körülmények között laktak ezek az emberek Katarba. Nem volt luxus körülmény. Ezek normál emeletes házakban laktak. Láttuk a felvételt. Hát valószínű, hogy itt hiba történt, vagy árulás történt, vagy elmondták, valaki leadta a drótot, de nem véletlen az, hogy ezek az emberek, akiket előtte hónapokon keresztül figyeltek, szokásokat, hol vannak, merre mozognak, hát ezek véletlenül nem voltak otthon, pont akkor, amikor a támadás történt.
Izraelben pedig megkezdte működését a vaskupola utódja, az Iron Beam, vagy vassugár, vagy más fordítással fénypajzs. Mire képes ez a rendszer?
Én ennek követtem az előéletét, tehát legalább 20 éve téma már. Nevezetesen arról van szó, hogy lézersugarat használnak különböző eszközök megsemmisítésére. Ezt lehet földi indítással használni, vagy bármilyen, akár tengeren. Egy a probléma. Iszonyatos magas az áramigény. Tehát ahhoz, hogy megsemmisítsük a különböző eszközöket, és főleg rakéták vannak, ezzel a lézersugárral, ahhoz hatalmas nagy áramigény van, és hát mondjuk például légieszközre nem tudják telepíteni. Ezt együtt folytatták ezeket a kutatásokat az izraeliek és az amerikaiak, náluk is fontos téma ez. Olcsó, ha már egyszer megvan, de a felhasználása szárazföldről lehetséges, és hát ezzel nagyon kísérleteznek most is, hogy a drónokat hogyan lehet megsemmisíteni. Hát nem mindegy, hogy indítok rá egy rakétát, vagy megnyomok egy gombot, és sugárral. Hát ott egy gombnyomás, egy sugár, egy találat. Tehát ezzel gyakorlatilag a drónrajok ellen lehet használni. Ez lehet, nem mondjuk annak a falnak, amiről a műsor elején beszéltünk, része. Lézersugár, nem csak Izraelben, mások is csinálják ezt a dolgot, tehát nem ott fedezték fel a csőbe a lukat, de a helyzet az, hogy ők már ezen nagyon régóta kísérleteznek. Elsősorban a bejövő rakétáknak a megsemmisítése céljából, mégpedig úgy, hogy ha lehet, akkor minél előbb, minél közelebb ahhoz a helyhez, onnan indítják. A rakétáknak, hogy a megsemmisítésnél az a jó, hogyha az első fázisban, tehát az emelkedő fázisban semmisítik meg. Igen, ám csak ez közel kell vinni. Most ehhez viszont repülőre van szükség, az még nem bírja az akkumulátort. Tehát itt még azért vannak felhasználási lehetőségek, de korlátozottak, tehát nem korlátlanak. Földi telepítéssel megoldható lenne, de mondom, legalább 20 éve kísérleteznek ezzel a dologgal.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a kívást.
Önök az elmúlt szűk egy órában Kis Benedek József kül- és biztonságpolitikai szakértő címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották itt az arénában. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.